Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, szentesti Isten tiszteletünk kezdetén a 315. énekünket lapozzuk fel, 315. énekünket, és ennek első 4 versét énekeljük el. 315. dicséretünk első 4 versét. Az első vers így kezdődik: Krisztus Urunknak áldott születésén. Amikor ezt elénekeltünk, akkor egy szép dal következik utána, amit Andor barátunkkal adunk elő ketten. Hallgassák meg majd szeretettel a testvérek. Egy szép karácsonyi amerikai angol dal, ha jól tudom. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk helyünkön maradva. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy megengedted ezt az új karácsonyt. Köszönjük, hogy megélhettük és együtt lehetünk most itt ebben az új templomban. Köszönjük néked, hogy nem csak mi lehetünk együtt, hanem Szent Fiad is itt van közöttünk az ő lelke által, és szólni akar hozzánk a maga dicsőségéről és fenségéről. Kérünk, hogy engedd, hogy megértsük, engedd, hogy hinni tudjuk a Krisztust, mindazt, amit magáról ma is tanít nekünk. Kérünk, hogy áld meg most ezt az együttlétünket, add, hogy előtted és neked, és veled tudjunk örvendezni. Hiszen te vagy, Urunk Jézus Krisztus, ennek az ünnepnek a lényege, te vagy a középpontja. Kérünk, áld meg most a mi ünneplő szívünket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét. Lukács evangéliumának második részéből az első 20 verset olvasom el. És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Ez az összeírás először akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak ki a maga városába. Felment pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy a Dávid házából és háznépe közül való volt, hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül és várandós vala. És lőn, hogy mikor ott valának, beteltek az ő szülésének napjai, és szülé az ő elsőszülött fiát, és bepójálá őt, és helyezteté őt a jászolba, mivel hogy nem volt nékik helyük a vendégfogadóháznál. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, kik künn a mezőn tanyáztak, és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És ímé az Úrnak angyala hozzájuk jött, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen, mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus Dávid városában. Ez pedig néktek a jele. Találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. És történt, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztorok egymásnak. Menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg a dolgot, melyet az Úr kijelentett nékünk. Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kisgyermeket, aki a jászolban fekszik vala. És ezt látván elhirdették, ami nékik a gyermek felől mondatott. És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nékik mondottak. Mária pedig mindez igéket megtartotta és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek dicsőítvén és dicsérvén az Istent, mindazokért, amiket hallottak és láttak. Úgy, amint nékik megmondatott. Drága testvéreim, ünnepeinken évről évre emlékezünk valamire, valakire. Karácsony is ünnep, amikor évről évre emlékezünk a názáreti Jézusra. Nem minthogyha évközben itt a templomban nem találkozhatnánk vele, és nem foglalkoznánk vele, és nem szólna ő hozzánk, foglalkozva velünk, de ilyenkor különösképpen is föltekintünk rá, visszaemlékezünk az ő földre születésének napjára. Karácsonykor ő a szülinapos. Aki a betlehemi jászol bölcsőben feküdt, az egy egészen páratlan történelmi személyiség. Nem csak volt, hanem az ma is, és az is marad mindörökké. Örökké páratlan Jézus Krisztus. Ezt a Biblia több kijelentése alapján merjük kijelenteni, merem én is itt erről a szószékről kijelenteni, de nem jelenthetném ki, hanem hinnék a Bibliának ezekben a kijelentéseiben. De mivel hiszek a Bibliának a Jézus Krisztusra vonatkozó kijelentéseibe, ezért kimerem jelenteni, hogy Jézus Krisztus csodálatosan, örökkévalóan páratlan személyiség. És ha ezt hisszük a Bibliának, akkor az kifog hatni arra, hogy hogyan ünnepeljük karácsony ünnepét. Ha Jézust jelentéktelennek, semminek tartjuk, az is kihat arra, hogy hogyan ünnepeljük ezt az ünnepet. Ha páratlan, örökkévaló, csodálatra méltó személyiségnek tartjuk őt, az is kihat arra, hogy hogyan ünnepeljük ezt az ünnepet, ami az ő születésnapja, földre születésének napja. Néhány érvet hadd hozzak elétek, amit a Bibliából merítettem, hogy miért merem kijelenteni azt, hogy Jézus örökkévalóan páratlan. Először is örökkévalóan páratlan az Úr Jézus, mert ő nem csak egy igazi ember volt, hanem igazi Isten is. A Biblia alapján merem ezt mondani, nem én találtam ki, nem az egyház találta ki, az egyház a Bibliából vette ki, a történelmi kereszténység a Biblia alapján vallotta mindig is, és vallja ma is, hogy Jézus Krisztus igaz Isten és igaz ember egy személyben. Sok tanújelét adta földön jártában annak, hogy ő valóságos ember, hiszen megszomjazott, ennie kellett, elfáradt, és így tovább. És ugyanakkor földi élete során sok jelét adta annak is, hogy ő örökkévaló Isten. Mondta is, hogy ő az Istennel egyenlő. De minden jel arra mutatott, és az ószövetségi proféciák, és aztán az újszövetségi állítások is mind úgy beszélnek róla, mint akiben testet öltött a Szent Háromság Isten második személye. Nem tudjuk az ő személyét megmagyarázni, nem tudjuk az ő személyét megfejteni, mint egy keresztrejtvényt. Jézus személye megfejthetetlen, csodálatos a személye. Isten és ember egy személyben. Próbálták a tanítók analizálni Jézus személyét, és megállapítani, hogy meddig ember, s meddig Isten. Mi az, ami emberi benne, mi az, ami isteni benne, de nem lehet szétboncolni a benne lévő két természetet. És nem lehet összeellegyíteni sem a két természetet. Meg kell hagyni azt a csodálatos, páratlan egységet, ami Jézusban előttünk állt. Isten és ember. Hol találunk ilyet a Földön? Sehol nem találunk ilyet. Nincs ilyen páratlan személyiség az Úr Jézus. A második dolog, amit a Bibliából merítettem, ami az Úr Jézus páratlanságát mutatja nekünk, az az, hogy ő mielőtte földre született volna, már volt. Ő örökkévaló Isten, ahogy mondtam az előbb. Ő örökkévaló Isten, mint Isten örökké volt. Az emberi természetet úgy vette magára. Az emberi természetére nézve teremtmény, de isteni természetére nézve nem teremtmény. Született, de nem teremtmény, hogy az ősi hitvallás, az ősi keresztény hitvallás mondja. Ő az örökkévaló Istenből jött, örökkévaló Isten. Mária által emberré született, de hozzá hasonlót nem találhatunk sehol ezen a földön. Mert egyetlen egy emberre se lehet elmondani, hogy ő már volt, mielőtte földre született volna. Nem akarok most ebbe belemenni, de a Biblia teljesen elutasítja a reinkarnációt, vagy azt, hogy a lelkek valahol örökké voltak a teremtésben, és aztán időről időre egyik-másik lejön a földre, így testet ölt, és aztán utána megint visszamegy az örökkévalóságba. Nem így tanít a Biblia rólunk. Teremtmények vagyunk. Amikor anyánk méhébe fogantattunk, akkor teremtette meg Isten a testünket is, lelkünket is, egész valónkat. Az Úr Jézus nem ilyen volt. Ő abszolút páratlan. Ő, mint Isten, az ő saját isteni énje az öröktől fogva már volt. Így született a földre. Páratlan. Harmadik, amit a Bibliából merítettem, azért, mert Isten az Ószövetség lapjain már a bűneset óta beszélt arról, hogy meg fog érkezni erre a földre. És a Bibliában több mint 300 profécia szól Jézus Krisztusról. És ezek a proféciák, hogy így mondjam, legnagyobb részükben beteljesültek, mégpedig szó szerint. Valamelyik este, amikor itt voltunk együtt az úrvacsorai előkészítőn, elég sok proféciát fölidéztem, ami az Úr Jézusra vonatkozott, de az csak egy kis töredéke volt azoknak a proféciáknak, amiket felsorolhattam volna. Ismétlem, több mint 300 profécia. Ezek pedig szó szerint beteljesültek. Nem úgy teljesültek be, ahogy egyik-másik nagy jósnak kikiáltott Nostradamusnak és társainak a jóslatai, hogy lehet 88 féleképpen értelmezni a jóslatot, aztán még akkor sem biztos, hogy eltaláltuk az értelmét, hanem szó szerint beteljesedett proféciák, amiket nem lehet máshogy értelmezni. Mert nem lehet máshogy értelmezni a Jézus előtt 800 évvel született proféciát, hogy te Efratának Betlehembe, kicsiny vagy Júda ezrei közül, de belőled származik a fejedelem. Ezt nem lehet máshogy érteni, csak így, hogy le van írva. Betlehembe kell megszületnie a messiásnak, a királynak. Ott is született meg. Nincs olyan ember, testvérek, a Földön, akinek az életéről 300-nál több profécia szólt volna előre. Nem is kell rólunk, hogy egy profécia is szóljon. Jézusról kellett, hogy szóljon több mint 300 profécia, hogy amikor eljön és beteljesíti őket, az emberek fölfigyeljenek rá, hogy kicsoda ez. Az Isten ember, aki volt, mielőtt született volna a Földre, mindöröktől fogva. Nekünk is föl kell figyelni erre a Krisztusra. Olyan szép aztán, testvérek, az is, hiszen ez is páratlanná teszi az Úr Jézust, hogy ő azért jött ide a Földre, hogy az élete feláldozásával a bűnös embereknek megszerezze Isten bűnbocsánatát, és megnyissa nekik az Istennel való boldog szeretet közösséget, az üdvösséget. Jött, hogy üdvözítőnk legyen, hogy egyszerűen kifejezzük, vagy más szóval megváltónk legyen. Jött, hogy visszajussunk által az Istennel való békességes kapcsolatba, boldog kapcsolatba, szeretett kapcsolatba. Másképp fogalmazva, az Úr Jézus azért jött ide, hogy megszabadítsa a bűnösöket a bűneiktől, és azok igazságos isteni büntetésétől, az örök kárhozattól, ettől a borzasztó állapottól. És jött, hogy szabadítónk legyen ebből. És jött, hogy megszerezze nekünk a legnagyobb ajándékot, a legnagyobb boldogságot, a legnagyobb jót, amit elképzelni sem tudunk. Az Istennel való közösséget, az üdvösséget, az örök életet, mindegy, hogy hogy mondom, mind ugyanazt jelenti. Jött az Úr Jézus, hogy minket, ma élő embereket is megszabadítson a legnagyobb rossztól, ami csak létezhet ezen a földön, és megszerezze nekünk a legnagyobb jót, aminél nagyobb jó nincsen a világon, az Istennel való közösséget. Senki nem azért született erre a földre, hogy ez velünk megtörténhessen. Egyes egyedül az Úr Jézus született azért, hogy te és én is megszabadulhassunk a pokoltól és a bűneink büntetésétől, és megkaphassuk ingyen a bűnbocsánatot, és azzal együtt Isten szeretetét, és Istent magát, és az ő országát, az örökkévaló boldog mennyországot. Ezt ő vette meg nekünk. Ezért született. Páratlan az Úr Jézus. Senkiről nem lehet ilyet mondani az emberek közül. És páratlan azért is az Úr Jézus, hogy egy ötödik okot is mondjak, mert Isten őt a halála utáni harmadik napon feltámasztotta a halálból. A Biblia egyértelműen állítja ezt, szemtanúk vannak, akik látták, akik találkoztak vele a feltámadása után, senki nem támad föl így a halálból, mint Jézus. Megdicsőült testben, ő a legelső, ő a holtaknak a zsengéje, hogy Pál apostol a korintusi levélben mondja. Őt követi majd az összes többi feltámadott ember, amikor visszajön az ő dicsőségébe, mert Jézus vissza fog jönni, és újjá teremti a mindenséget, miután végső ítéletet gyakorol az emberek fölött. És ellenségeit a kárhozatra veti, övéit pedig magához veszi az ő országába, és ott lesznek az új égen és az új földön. Senki nincs az emberek közül, aki ezt el tudná végezni, akiről ilyeneket lehetne mondani. Senki nincs. Egyedül az Úr Jézus, aki ezen a napon megszületett. És testvéreim, egy utolsó érvet is hadd mondjak nektek, amiért Jézust páratlannak tarthatjuk. Azért, testvéreim, mert a hozzávaló viszonyunkon múlik az, hogy mi örök életre jutunk, vagy elkárhozunk. Jézus Krisztus, testvérek, nem szokták ezt komolyan venni, de választó vonalat húz az emberek közé. Lehet, hogy különösnek tűnik karácsonykor ilyenről beszélni, mert mintha karácsony az egy olyan ünnep lenne, amikor eltűnik az emberek közül minden árok, minden ellenségeskedés, és mindenki nagy békességbe összeborul. Szeressük egymást, gyerekek! Ilyenkor nem illik arról beszélni, hogy valakik nem fognak a mennyországba jutni. Mert van, akik el fognak kárhozni. Márpedig Jézus húzott egy határvonalat. Az üdvözülők és az elkárhozók között, testvérek. És ez a határvonal már akkor is itt volt, amikor a földre született, mert volt, aki meg akarta őt mindjárt ölni, el akarták utasítani, el akarták vetni, mindjárt nekiestek volna a torkának, ha engedi az Isten, és voltak mások, mint például a pásztorok, akik meg nagy örömmel fogadták őt. Hittek ő benne. hittek ő benne. Az Úr Jézus aztán világossá tette azt, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete van, aki meg nem hisz, az már elkárhozott. Testvérek, senki nincs a földön, akinek ilyen jelentősége lenne. Egyedül az Úr Jézusnak, a hozzá való viszonyodon múlik, hogy hova jutsz, ha meghalsz. Hogy örök életre jutsz, ami a legnagyobb jó, ami csak létezik, vagy örökké elveszel, ami a legnagyobb rossz, amit el tudsz képzelni, de még annál is rosszabb. Senkinek nincs ilyen jelentősége ezen a földön, mint a Krisztusnak, aki megszületett. Páratlan a mi születésnaposunk. Páratlan személyiség. Tehát mi karácsonykor keresztény emberként, Biblia hívő emberként egy páratlan és örökre az maradó személyt ünneplünk. És nyilvánvaló, hogy az ő páratlan személyét különleges módon ünnepelhetjük. Különleges módon. Ünnepeljük például úgy először is, hogy karácsonykor egyáltalán őt állítjuk az ünneplésünk középpontjába. Nem a szeretetet, testvérek. Mi az a szeretet? Nem a szellemet, hallottam délután egy rádióműsort, hiányolta a riporter alany, hogy karácsony az anyagról szól, és nem a szellemről. Nem a szellemet kell a középpontba állítani. Krisztust állítjuk a karácsony központjában, mint a születésnaposunkat. A páratlan születésnapost, akinek a személyiségének az életműve, mindaz, amit tesz, páratlanságot biztosít. Őt, mint szemét állítjuk, a bibliai Krisztust állítjuk a karácsony középpontjába. Ezért, amikor a karácsonyfa mellett vagyunk, akkor eléneklünk például egy róla szóló éneket, vagy egy neki szóló éneket. Őt ünnepeljük. Aztán felolvashatjuk a Bibliából az ő születésének a történetét. Lukács evangélium a második része például. Felolvashatjuk, hogy a gyerekeink is, az unokáink is, vagy mások is, ne csak odaessünk, ha még nem estünk oda, aztán meg beleesünk a tálakba, meg az ajándék, meg mindenbe, és mindenről elfeledkezünk, ami a fontos lenne. Felolvassuk a történetét a Bibliából. Ünnepeljük úgy, hogy örömteli, hálaadó imádságot mondunk neki. Megszólítjuk az Úr Jézust, és megköszönjük neki, hogy eljött erre a földre, azért, hogy legyen nekünk egy üdvözítőnk, az egyetlen üdvözítőnk, hogy megismertette magát velünk a Bibliából, hogy lehajolt hozzánk, hogy hitet adott maga iránt a szívünkbe. Mondhatunk neki dicsőítő imádságot, dicsőíthetjük azért a szeretetért, hogy ezt tette, a jóságáért, hogy ezt tette, hogy bármilyen nehéz volt ez a küldetés, mert nem volt olyan romantikus ez a küldetés, ahogy sokszor ugye elgondoljuk ezt. Mert ahogy megszületett erre a földre, már kevesebb lett, mint aki volt. És ahogy ment végig az útján, mindig csak kapott, és bántották, és gyűlölték őt, és el akarták tenni láb alól. Egészen addig még eljutott a kereszthalálig, a leggyalázatosabb halál, nemig, amit neki szántak az emberek. Ez nem volt egy nagy diadalmenet Jézusnak, hanem a szenvedés útja volt. Nem dicsőíthetjük azért, hogy ezt megtette? Azért, hogy nekünk üdvösséget szerezzen? Ünnepeljük úgy, hogy imádjuk a Krisztust. És ünnepeljük úgy, hogy rábízzuk magunkat erre a Krisztusra. Hogy átadjuk neki a szívünket, a testünket, a lelkünket, egész valónkat. És azt mondjuk neki, Uram, te legyél az én üdvözítőm. Krisztus, te legyél az én szabadítóm, te legyél az életem vezére. Te is odaadtad magad, értem, én is odaadom magam neked. Viszonzásul vedd a szívemet, vedd az életemet. Ez a legnagyobb ajándék, testvéreim, amit mi ma Jézusnak adhatunk. Van egy kis történet, amely szerint kérdezi a templomban, a falusi templomban a lelkipásztor a gyerekeket, hogy na, ide leteszek egy sapkát a földre, tegyétek bele, amit Jézusnak szántatok. Mit szántatok neki? És jönnek a gyerekek, ott voltak sok kisgyerek a templomban, jöttek egyik, másik, valami kis sütemény, cukorkát, ezt, azt, amazt ugye beletettek. És volt egy kisfiú, az odament, és beleállt a sapkába. Én magamat adom az Úr Jézusnak. Magamat adom neki. Ez a legnagyobb ajándék az Úr Jézusnak, amikor neki adjuk saját magunkat. Akkor azt mondjuk, hogy szeretünk téged, Krisztusunk. És követünk téged, és hallgatunk a te szavadra, a te akaratodra. És azt akarjuk, hogy te legyél mától kezdve a mi életünk középpontjában, a te páratlan, dicsőséges, megváltó személyed. karácsony ünneplésünk, testvérek, akkor lesz Krisztushoz méltó, neki tetsző, valóban keresztjén ünneplés, ha őt állítjuk a középpontjába, és nem magunkat, nem a családunkat, nem az érzéseket, nem a hangulatokat, nem a karácsonyfát, nem egyéb mulandó értékeket, hanem őt. És miért ne tehetnénk meg végre, hogy őt állítjuk a középpontjába? Nem csak itt, hanem otthon is. És miért ne tehetnénk meg, hogy valóban az életünk minden napjának őt állítjuk a középpontjába, nem csak a karácsony ünnepének? Miért ne tehetnénk meg? Szabad őt így ünnepelnünk. Lehetünk magyarok vagy németek, lehetünk gazdagok, szegények, bölcsek vagy pásztorok, idősek, fiatalok, betegek vagy egészségesek. Ő neki ez tetszik. Ez kedves neki, ez szerez neki örömet, ha ilyenkor őt ünnepeljük. Nem csak egy napon, hanem minden napon őt ünnepeljük az életünkbe. És hadd mondjak még egy biztatót néktek, testvérek, tudnélik azt, hogy Jézus azokat, akik őt így ünneplik, hittel és bizalommal, azokat ő boldoggá teszi. Azokat ő boldoggá teszi. Ő páratlan és dicsőséges és élő személy, aki az őt ünneplő emberekre hat, visszahat. Nem csak őt tesszük mi boldoggá, ha őt ünnepeljük, hanem ő is boldoggá tesz minket. És igazából mi az ő boldogságához nem is nagyon tudunk mit hozzáadni, hiszen ő örökkévaló Isten, boldog Isten, ahogy mondja az írás. Az ő boldogsága már maradéktan, az nem lehet semmit hozzátenni, a miénkhez hozzá lehet tenni. És a legtöbb, amit ő hozzátehet, az ő maga. Az őtől lejövő öröm, derű, békesség, boldogság, ami része lehet bárkinek, annak is, aki nagyon egyedül van, aki nagyon magányos ilyenkor, annak is, aki családi körbe van, annak is, aki tud már imádkozni, annak is, aki nagyon nehezen, vagy talán egyáltalán nem. Jézus mégis örömöt tud, békességet, boldogságot tud adni az őt ünneplőknek a szívébe. Ha vágytok erre a tőle jövő tiszta boldogságra, tiszta örömre, tiszta békességre és derűre, akkor kezdjétek el őt ünnepelni, vagy folytassátok az ő ünneplését. A Biblia Krisztusának az ünneplését. Adjuk át neki egész valunkat ajándékba, és akkor őt fogjuk ünnepelni jól, helyesen, nem csak itt a földön, hanem örökkön örökké is. A mennyben is, mert a menny is arról szól, hogy ott ő a születésnapos. Ott mindig őt ünneplik. És a menny ő körülötte és ő miatt a boldog és vidám. Egy kicsit az a boldogság legyen, és maradjon a szívetekbe, mindnyájunknak a szívébe. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te páratlan személyedet állítottad ma este is a középpontba, a Biblia által. A Bibliában olyan csodálatosan beszélsz magadról. Olyan jó meglátni azokat az egyszerű dolgokat, amiket most is úgy fölelevenítettünk, a Szentírásból. Köszönjük, hogy láthatjuk a te páratlan személyedet, hogy elénk lépsz a láthatatlan világból, a te mennyei dicsőségedből. Köszönjük, hogy nem anyagi formába lépsz elénk, hanem az ígében, a hirdetett, az írott ígében. És köszönjük néked, hogy arra veszel rá minket, hogy lássuk és értsük a te csodálatos voltodat. És arra veszel rá minket, hogy elkezdjünk téged ünnepelni, téged dicsőíteni és magasztalni. Köszönjük, hogy arra veszel rá minket, hogy téged állítsunk az ünnepünk, de a szívünk és életünk középpontjába is, mint a mi megváltónkat, mint üdvözítőnket, mint a világnak a királyát. Köszönjük te néked, hogy te boldoggá teszed azokat, akik téged ünnepelnek. Add, hogy minnyáján ezt a boldogságot élhessük át. Ne csupán földi örömöket, mulandó, derűs pillanatokat, hanem azt az örökké való boldogságot, amit te adsz a téged ünneplőknek a szívébe. Ezt add meg nekünk, Urunk, ezen az ünnepen is. Köszönjük te néked azt, hogy most együtt lehettünk ebben a templomban. Köszönjük, hogy dicsőíthetünk és áldhatunk téged. Köszönjük a családjainkat. Köszönjük azokat, akik itt lehetnek most velünk, és köszönjük azokat is, akik már nem lehetnek itt, de hiszük, hogy nálad vannak, és jó helyen vannak. Köszönjük néked, hogy örvendezhetünk egymásnak a gyülekezetben és otthonainkban is, távol az otthonunktól, vagy éppen közel hozzá. Kérünk, hogy áld meg a szíveinket, áld meg életünket, hordozd a mi népünket, a mi gyülekezetünket. Áldásod legyen városunkon, és kérünk, hogy fordítsd magad felé, minél több honfitársunknak a szívét, országhatáron belül és túl is, hogy téged ünneplő nép lehessünk. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy holnap és ünnep másnapján is délelőtt 9 órakor lesz istentiszteletünk, mégpedig 9 órakor, tehát megszűnt ez a rend, hogy 2 istentisztelet van, 1 istentisztelet van 9 órakor, mind a 2 ünnepen, és urvacsoraosztás mind a 2 istentiszteletünkön van. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ezekre az ünnepi alkalmainkra. Most a záró énekünket keressük elő, a 315. énekünk 5., 6. és 7. versét. 315. 5., 6. és 7. versét. Ez az Úr Jézus igaz messiásunk, általa vagyon bűnünkből váltságunk. Az ének eléneklése után a családommal szeretnék a testvéreknek énekelni egy karácsonyi népdalt. Fogadják szeretettel, mint bizonyságtételt, mint jó kívánságot. És utána pedig Andor barátommal eljátsszuk 3-szor a csendes éjt, úgyhogy én kísérem a zongorán, és ő játsza a dallamot. És mikor 3-szor is eljátszotta, a testvérek 4-szer eléneklik arról a szövegről, amit kaphattak. Addig készítsék elő, és akkor együtt el tudjuk énekelni a csendes éjt befejezésül a ma esténknek. Tehát először 315, utána egy kis köszöntés, és aztán együtt majd a csendesét énekeljük. Áldott karácsonyi ünnepet kívánok a kedves testvéreknek. Isten velünk, viszontlátásra!